Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Györfi Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
Telefonon keresztül rögzítjük a mostani beszélgetést, hiszen a járványügyi helyzetben az Inforádióban is igyekszünk minimálisra csökkenteni a személyes kontaktusok számát, és hát kezdjük is a koronavírus járványhoz kapcsolódó helyzetképpel. Most már jó egy hónapja érvényben vannak különböző korlátozó intézkedések. Az agrárágazat hogyan, miként élte meg az elmúlt heteket, a mezőgazdaságon belül mely szektorok a leginkább érintettek, hol van gond, nehézség leginkább?
Hát ugye ezt jó is, hogy így kezdtük, hogy melyik szektoron belül a mezőgazdaság egyes részei teljesen másként érik meg a vírus következményeképpen előállt gazdasági helyzetet. Vannak ágazatok, amelyek már rövid távon nagyon komoly problémákkal küzdöttek, és vannak olyanok, amelyek mostani második hullámból kapnak egy meglehetősen komoly csapást, és hát azért reményeink szerint lesznek olyan ágazatok, amiknél drasztikus változást ez nem fog előidézni. Azért, hogy folyamatosan friss információkkal rendelkezzünk, létrehoztunk egy minden megyében egy megyei agrárkoordinációs munkacsoportot, aminek az a célja, hogy folyamatosan tudjuk a tagokat szondázni, hogy éppen melyik ágazatban vannak problémák, és hogy arra milyen reakciókat tudunk tenni. Igyekszünk a helyben megoldható problémákra helyben választ találni, és nyilván van olyan, amire valamilyen központi megoldást kell, hogy találjunk. Voltak olyanok, ugye, ahogy említettem, amelyek szinte egyből óriási problémával szembesültek. De jellemzően ezek azok a szektorok, amik a horecába, ez a hotel, restaurant, kafé voltak beszállítói partneri kapcsolatban. Náluk szinte egyik pillanatról a másikra megszűnt a piac, ahová eddig értékesítették a termékeiket. És hát itt nem csak élelmiszerre kell gondolni, hanem itt természetesen a szeszes ital fogyasztást is ideértük, hiszen egy jelentős része ugye az éttermi értékesítés volt, de ide kell érteni például a vágott virágoknak az értékesítését, de nyilvánvalóan érintett ebben a körben a zöldséggyümölcságazatnak egy jelentős része, ugye különösen a vágott, hajtatott zöldségek. Tehát egy gyors helyzetképet pillanatokat kaptunk ezekről a szektoroktól, hogy ez pontosan mit is jelent majd.
Ilyenkor egyébként lehet más csatornákat vagy értékesítési forrásokat, lehetőségeket keresni, például azoknál a termelőknél, akik a gasztronómia beszállítói voltak, vagy éttermekbe szállítottak nyilván minőségi alapanyagokat és kész élelmiszeripari termékeket.
Azon vagyunk, hogy ebben segítséget nyújtsunk. Indítottunk egy digitális felületet, ez a NAK piactér nevet kapta. Ez a NAK.hu-nak a piactér oldalán fülén elérhető. Itt az a célunk, hogy a piacukat vesztett vállalkozások számára alternatív értékesítési lehetőséget tudjunk kínálni. Itt összeszedjük azokat a vállalkozókat, egyébként jóval több mint 100 vállalkozás, több mint 1000 terméke egyébként már feltöltésre került ebbe a rendszerbe, és tucatnyi kereskedő szintén regisztrált már, tehát igyekszünk egy olyan színpadot átcsolni, ahol a kereslet és a kínálat egymásra talál. Hiszen ugyan a horeca szektorból, és ide értem most mondjuk az iskolai, vagy a munkahelyi szervezeti étkezést is, menzát, ha úgy tetszik, akkor azt látjuk, hogy ezeknek a vállalkozásoknak azért van egy bizonyos volumen a birtokukban, amivel meg tudnak jelenni a piacon. Ezért aztán úgy alakítottuk ki a felületet, nyilván a kereskedelmi hálózat szereplőivel egyeztetve kérve az információkat a termelőktől, feldolgozóktól, hogy lehet szűrni, hogy milyen lokációban, milyen termékekre, milyen rendszerességgel, mekkora volumenben tudnak rendelkezésre állni, és hát abban reménykedünk, hogy így olyan üzleti kapcsolatok jönnek létre, amik akár hosszú távon is eredményesek lehetnek, de rövid távon mindenképpen segítenek abban, hogy piacot találjon a kigyóborka, piacot találjon a spárga, és sorolhatnám még a termékeket, amelyeknek most gyorsan piacra van szükségük, de nyilvánvalóan ideértendő nagyon sok minden, hisz vegyük az iskolatej programot, amiből nagyon sokan vállalkozási eredményt realizáltak. Az iskolatej program értelemszerűen most hát nem úgy működik, mint az működött mondjuk néhány hónappal ezelőtt, tehát itt azért vannak olyan termelői kapacitások, amiket le kellene kötni, és ehhez még egyik sok probléma járul, és itt a második hullámról is egy gondolatot érdemes beszélni, hisz az Európai Unió a világ legnagyobb élelmiszer exportőre. És itt azért azt látjuk, hogy a piaci mozgások azért meglehetősen nehézkesek. Tehát nagyon sok termény szorult most be az Európai Unión belül. Ez azt jelenti, hogy mindenki ott értékesít, ahol csak tud, ha egyáltalán tud. Ezért aztán óriási nyomás nehezedik a hazai termelő-feldolgozó szektorra is. Van olyan húsipari vállalkozás, tudunk róla, amelyik egész egyszerűen leállította a sertések vágását, mert megteltek a raktárai, nincs több fagyasztó kapacitása, és nincs lehetősége további vágásra. Ezért ott marad a sertés a gazdáknál. Ez nyilván már túltartást eredményez. Az állatot azt nem lehet betenni a sarokba, azt takarmányozni kell, tehát az többletköltség, annak a sertésnek a súlya, vagy annak a sertésnek az ára, amelyik egy bizonyos súlyt meghalad, már nem az, hisz megvan az az optimális súlya, amivel lett a húsipari felhasználás a lehetőleg eredményesebben tud működni. Tehát ezek ilyen tovagyűrűző hatások, amelyek egyre több ágazatot fognak érinteni. Ezért lassan eljutunk oda, hogy szerintem nem feltétlenül szektorokban kell gondolkodni akkor, amikor kedvezmények odaítéléséről döntünk, hanem inkább az érintettség oldaláról kellene ezt megfigyelni.
Ilyenkor egyébként remélhető valamilyen támogatás, uniós támogatás. Egyébként újabb rendkívül intézkedéseket terjesztett elő éppen tegnap az Európai Bizottság, ami például a teljes húsipari termékek támogatására vonatkozik, és a javaslat rugalmasságot biztosítani a piac támogatási programok végrehajtásában is több szektorban. Remélhető innen segítség?
Hát örülnénk neki. Az Európai Unió sajnos egy kicsit olyan lomhának tűnik ebben a mostani helyzetben, tehát én azt gondolom, hogyha bárkit megkérdezünk, hogy honnan látott vagy remélt segítséget az elmúlt időszakban, sajnos az Európai Unió nem az a szerv, ami így hirtelen beugrana az embernek. És itt az élelmiszergazdaság vonatkozásában folyamatosan azt látjuk, hogy egyfajta pozícióvesztést vagyunk kénytelenek el szenvedni. Például egy kereskedelmi megállapodás alkalmából, amikor a dél-amerikai országokkal tárgyaltak, akkor ugye a mezőgazdasági része az egésznek az nem az Európai Unió számára kedvezően lett kanyarítva. És itt ez visszaüthet, különösen, hogyha visszaemlékszünk arra az időszakra itt néhány héttel ezelőtt, amikor az emberek rájöttek arra, hogy az élelmiszernek milyen jelentősége van a mindennapjaikban. Mert az egészség után talán az élelmiszer, a jó minőségű élelmiszerrel való ellátása az egyik legfontosabb feladat, amit meg kell, hogy oldjunk. És itt, hogyha kiszolgáltatjuk magunkat bizonyos termékek vonatkozásában az importnak, amit halkan megjegyzem, teljesen más élelmiszerhigiéniai, állategészségügyi, állatjóléti körülmények között állítanak elő, akkor könnyen hozhatjuk, navigálhatjuk magunkat egy olyan szituációba, ami kiszolgáltatott tesz bennünket, de legalábbis kényelmetlenül fogjuk érezni magunkat ebbe. Ez szerintem egy általános ágazati presztízsnövelésre lenne szükség, mert az élelmiszer azért az nem egy luxus termék, tehát az nem olyan, ami elhagyható. Tehát erre szükség van, naponta kell, hogy étkezzünk, lehetőleg jó minőségű, jó beltartalmi értékű termékekkel, ahhoz, hogy tényleg a következő napi feladatoknak meg tudjunk felelni. És ebben az Európai Uniónak azért van felelőssége, és itt a közös agrárpolitikán belül is most ugye arról szól a vita folyamatosan, hogy csökkentsük a támogatást a gazdáknak, miközben folyamatosan növeljük a rájuk rótt adminisztratív és egyéb terheket. Ez egyébként meg is látszik az ágazat a jövedelemtermelő képességén, hisz a nemzetközi versenyben úgy megfelelni, hogy nekünk az egyik karunk hátra van kötve, azért az elég nehézkes, és ezek a túlzó szabályok nem egy esetben kompenzáció nélkül azt eredményezik, hogy az Európai Unión belüli termelők, és ide értem természetesen a magyarországi termelőket is, ők vagy többletköltséggel szembesülnek, vagy bevételkieséssel szembesülnek, és egy idő után azt látják, hogy ebből nekik nincs jövedelmük, akkor fel fognak hagyni ezzel a tevékenységgel. Ennek egyébként a gazdaságén túl azért társadalompolitikai következménye is lehetnek, de bízunk benne, hogy az Európai Unió megértette ennek az elmúlt néhány hétnek az üzenetét, és komolyan veszi az agrárágazat a fejlesztését.
Ha már az uniós piacoknál tartunk, és az imént ugye szóba került a raktárakban felhalmozódó áru vagy hús féleségek, egy közelmúltbeli interjúban éppen ön beszélt arról, hogy tőkeerős nyugat-európai vállalkozások esetleg éppen a térségünkben akarják levezetni a meglévő árufeleslegüket. Veszélyekkel járhat ez, tényleges veszélyekkel járhat a hazai termelőkre? Mondjuk kialakulhat egy árverseny, amiben belehajszolják a hazai termelőket is?
Igen, de ez nyilván ez, és itt a kiskereskedelmi láncoknak a felelősséget nem tudjuk megkerülni. Tehát, hogyha egy a minden emberi számítás szerint önköltség alatti áron beérkező terméket tesznek a polcra, azzal könnyen beláthatjuk, hogy egy olyan helyzetbe hozzák a magyarországi élelmiszeripart, amit nem fog tudni megugrani. Mondok egy példát. Vannak olyan országok, és nem fogok országot mondani, mert nincsenek ellenség országok, tehát ezt szeretném tisztázni, de vannak olyan országok, ahol óriási távol-keleti exportra termeltek bizonyos termékeket, és az egész egyszerűen benn maradt. És azért, hogy a saját otthoni piacaikat ne tegyék tönkre, ezért a felesleget azt megpróbálják levezetni. És mivel nekik ahhoz, hogy a következő időszakban a termelésük rendben legyen, ezért ők nem állítják le mondjuk a vágásokat, mondjuk ha egy húsipari termékről van szó, hisz nekik szükségük lesz egy stabilan működő beszállítói láncra, hanem egész egyszerűen abból kell, hogy válasszanak, hogy a régi készleteket megsemmisítik, vagy valahova megpróbálják akár mennyiért is, de eladni. Így került Magyarországra 260 forintért polcra kirakva csirkecomb. Most ezt könnyen belátható, hogy ez egy teljesen abszurd ár, tehát ennyire nem lehet előállítani, és nyilvánvalóan az a kiskereskedelmi hálózat, amelyik erre vetemedik, az nagyon jól tudja, hogy a következő nap már a többi kiskereskedő is egy hasonló árral akar majd megjelenni a piacon, de nyilván ezt a saját beszállítóikon akarják majd leverni, és hiába akarnak érvényesíteni ilyen árat a magyar termelőknél, nem fognak tudni a magyarországi termelők ilyen áron nekik termékeket biztosítani, mert az önköltségi ár alatt van. És ez nem azért van, mert a magyar termelők, a magyar feldolgozók azok kevésbé versenyképesek, mint mondjuk egy másik országnak az agrárgazdasági szereplői, hanem egész egyszerűen azért, mert akár volumenből, nagyságból, akár tőkeerősségből kiindulva, ők nem engedhetik ezt meg maguknak. És itt azért, ha valóban azt szeretnénk, hogy a magyarországi élelmiszeripar az stabilan ellássa a magyar fogyasztókat jó minőségi élelmiszerekkel, akkor az ilyen piacromboló magatartást azt szeretnénk, hogyha elkerülnénk. És ezért a kiskereskedelmi láncokat egyébként fel is szólítottuk arra, hogy ne tegyék ezt. Ne tegyék ezt, hanem válasszák a hazait. És most azért egy különleges helyzetben vagyunk. Azt látjuk, hogy Franciaországban a kiskereskedelmi hálózatok vezetői egyöntetűleg kiálltak a plénum elé, és azt mondták, hogy mostantól mi vállaljuk, hogy csak azt fogunk importálni, amiből nincs hazai. Én nagyon boldog lennék, hogyha hasonlókat látnék egyébként a magyar kiskereskedelmi hálózat szereplőitől is, pláne, hogy ők azért egy nagyon kedvezményezett helyzetben vannak most.
Itt elsősorban a kiskereskedelmi láncok felelősségét hangsúlyozná, mert nyilván nagyon fontos a jelenlegi helyzetben a magyar termék preferálása, de hát azért a vásárló, a magyarországi vásárló, de nyilván nem csak a magyarországi vásárló, hanem ez Európa szerte így van, jellemzően árérzékeny. Tehát ott van a polcon egymás mellett 10 féle tej, vagy 10 féle hasonló típusú sajt, akkor véletlenül az olcsóbbat választja, nem is nagyon nézi meg annak a gyártási vagy a származási helyét. Tehát itt tulajdonképpen a kereskedelmi láncok felelősségén múlik, hogy a polcokra milyen termék kerül ki. Magyar termék, vagy francia, német, osztrák termék.
Nyilván a fogyasztói tudatosság az egy fontos szegmens ennek. Itt a szomszédokban, Ausztriában ennek egy elég jól kialakult formája, azért az tetten érhető, hogy ott van mögött egy nagyon jó védjegy rendszer, amin keresztül egyébként a fogyasztók sokkal jobban vannak tájékoztatva arról, hogy mi az, ami osztrák, és mi az, ami import termék.
De jellemzően nálunk is nagyon sok terméken fönt van már a dobozán, van egy csomagolásán fel van tüntetve, hogy magyar termék, vagy magyar áruféleség.
Ezzel nem vitatkozom, de az osztrák rendszerrel összehasonlítva azért az egy sokkal szofisztikáltabb megoldás halmaz. Én azt gondolom, hogy nagyon boldog lenne a magyar agrárgazdaság egy hasonló védjegyrendszer segíteni a fogyasztókat az eligazodásban. De egyébként nyilván a kiskereskedelmi hálózatoknak nagy felelőssége van abban, hogy ők behoznak egy tömegével ilyen árukat, vagy nem. És az előbbi gondolatmenetet befejezve, én azt gondolom, hogy ez nem egy etikátlan kérés tőlük, hogy választák a hazait. Már csak azért sem, mert ők egy nagyon jó helyzetben vannak. Tehát az Egyesült Államokban például láttam egy képet, ahol a Walmart nevű élelmiszert is áruló áruházlánc, az azért maradhat az általános bezárási, ami ugye Magyarország a 3 óra bezárási időpont utáni nyitva, mert élelmiszert is árul. Igen ám, de ott szépen le kell egy kerítéssel választani azt a termékkört, ami miatt nyitva maradhat, és a többit pedig bezárják. Magyarországon nem erről van szó. Magyarországon, aki hajvasalót, DVD lejátszót, vagy bármi mást akar vásárolni, az 3 óra után csak is kizárólag ezekben a kiskereskedelmi hálózatokban vásárolhatja meg, míg mondjuk az ilyen szakáruházakban nem, mert azok 3 óra után nincsenek nyitva. Tehát egy nagyon komoly kedvezményt kaptak ezzel a magyar kiskereskedelmi szektor szereplői, tehát azt gondolom, hogy innentől kezdve nyugodtan kérhetjük tőlük azt, hogy etikus magatartást tanúsítsanak, és erre azt gondolom, hogy jogosan hívjuk fel a figyelmüket, és hogyha nem járnak el etikusan, és nem követik azt a példát egyébként, amit nagyon sok helyen az anyaországban, ahol egyébként ezek a vállalkozások eredetileg be vannak jegyezve, hogyha nem azt a magatartást követik, mint amit egyébként otthon, az anyavállalatnál az ottani környezet megkövetelt tőlük, akkor szerintem egész nyugodtan kezdeményezhetjük azt, hogy 3 óra után akkor lennek kedvesek, ők is arra termékkörre szorítani a tevékenységüket, ami egyébként indokoltá teszi azt, hogy ők még nyitva lehessenek.
A járvány lecsengése után, vagy akár a járvány tanulságaként erősödhet úgymond a saját termelés, ha nem is egyfajta önellátó gazdálkodásra való berendezkedés, de hogy itt termeljük meg ezt az árut, ezt a hazai terméket fogyasztjuk. Néhány héttel ezelőtt ugyanebben a műsorban vendégünk volt Nagy István agrárminiszter, aki arról beszélt, hogy éppen hogy fontos tanulsága lehet a mostani válságnak, hogy előtérbe kerülnek a saját termékek, élelmiszerek. Hogyan látja ezt?
A helyi piacoknak az értékesítési felülete nagyon fontos lenne. Ugyanakkor én teljesen értetlenül állok néhány polgármester, mondhatom, hogy kollégám, hisz 2 éven keresztül én is településvezetőként funkcionáltam, azon magatartása lett, hogy bezárják a helyi piacokat. Bezárják azokat az értékesítési csatornákat, ami egyébként azt jelenteni, hogy nem csak néhány helyre mehetnek a fogyasztók vásárolni, hanem több helyre. Ezáltal, hogy bezárja a piacot, bekényszeríti őket a zárt légtérben működő kiskereskedelmi hálózatokban. Ezáltal ott a népsűrűséget, a tömegérzetet folyamatosan magasan tartják. Arról nem is beszélve egyébként, hogy azoknak a termelőknek, akik pedig helyben értékesítették a piacon a termékeiket.
Ilyek a klasszikus őstermelők, ugye?
Egyetlen lehető.
Klasszikus őstermelőkről van szó.
Így van, jellemzően az őstermelők. Megszűnik az az értékesítési csatorna, ami nekik a mindennapi kenyerüket adta. Úgyhogy én sem gazdaságilag, sem járványügyileg, sem politikailag nem tartom indokoltnak azt a döntést, hogy valaki egy piacot bezárjon.
Az őstermelők számára egyébként van valamilyen segítségnyújtási forma, hiszen ők azért jellemzően igencsak tőkeszegények.
Hát igen, most lehet azt mondani, hogy mindenki álljon át a házszállításra, meg csináljanak internetes boltot, meg szatyorszövetkezetet, meg lehetne sorolni. Na jó, de ezt nem egyik napról a másikra kell elvárni tőlük. Tehát azért ezt gondoljuk már végig, hogy a saját tevékenységi körünkben egy ilyen drasztikus váltást megélve reális elvárás az, hogy akkor most Gizinénia paradicsomával internetes felületen próbáljunk megértékesíteni? Szerintem sokkal egyszerűbb lenne ezeket a piacokat nem bezárni, nagyon sok helyen egyébként nem zárták be, és nagyon jól működnek. Olyan ügyes megoldásokat találtak arra, hogy hogy tudják fenntartani a normális operációt úgy, hogy egyébként járványügyi szempontból nem kockáztatnak szinte semmit, vagy nyissák már meg azok az önkormányzatok, amik bezárták a piacaikat. Hát az égvilágon semmit nem kockáztatnak vele, hogyha ezt végig gondolják. Persze egyszerűbb bezárni, ez a legegyszerűbb döntés azt mondani, hogy így aztán biztos, hogy nem lesz semmi gondom. Más formában működtetni, az macera, de én azt javaslom a polgármestereknek, hogy vállalják fel ezt a macerát.
A beszélgetés elején említette a NAK piacteret, ami most a közelmúltban indult. Ez ezen a helyzeten is segíthet például az őstermelőknek is nyújthat segítséget?
A NAK piactér az alapvetően az úgynevezett B2B, tehát business to business relációt próbálja meg segíteni, tehát nem a fogyasztókhoz való eljutást segítjük ezzel, hanem hogy a kereskedelmi mennyiséget előállító termelők, feldolgozók találjanak értékesítési partnereket. De van nekünk egyébként régóta, évek óta működtetünk egy piackereső szolgáltatást a kamarának a honlapján, de egyébként a Nébit az Agrártárcával is indított egy olyan internetes felületet, ahol pedig ezt a cél szolgálják, amit ön is említett, ez az üzlettől a fogyasztóig eljutó relációt próbálják megerősíteni. De nyilvánvalóan azért ehhez hozzá kell szokni, ennek a felfutása időt vesz igénybe, és mondjuk annak a termelőnek, amelyiknek a terméke jön, hát az nem úgy volt, hogy elteszem, ha ezt a 3 hét múlva értékesítem mondjuk a gombát, de beszéljünk akkor a gombáról is egy pillanatot, hát egy megbarnult gombát ki fog megvásárolni, és egy gombának nem sok időre van szüksége ahhoz, hogy esztétikai értelemben már ne legyen túlvonzó.
Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.